Azért ezek hatalmas számok.
Nagyon.
Szerintem fogjuk a fejünket, hogy ezek gigantikus összegekről beszélgetünk, az nyilván egyértelmű a mi hallgatóink számára is.
Nagyon, és hát ugye csak még perspektívába helyezve, ugye ez, amit tavaly csináltak a spekek, az több volt, mint az elmúlt előtte lévő 10 évben összesen, amit ilyenből vittek tőzsdére.
Disclaimer. A beszélgetés előtt kötelességem informálni a hallgatókat, hogy a podcastben elhangzó információk a szerzők magánvéleményét tükrözik. A beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást. Ismét visszatért a színre a Wall Street régi új kedvenc befektetési formája, a Bianco vállalat. Sok év eltelte után újra berobbantak a piacra, és egyre inkább a köztudatba is ezek a meglehetősen furcsa tőzsdei cégek. A befektetők egyelőre megőrülnek érte idén, de mik ezek a sokszor SPAC-nek rövidített vállalatok? A befektetők egyelőre megőrülnek érte idén, de mik ezek a sokszor SPAC-nek rövidített vállalatok? Hogyan működnek, és miért lettek ilyen népszerűek hirtelen? Sziasztok, ez itt a Portfolio részvény podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban Szemár Ákos, a Portfolio elemzője. Szia Ákos!
Sziasztok, szia!
Kezdjük rögtön az elején. A közösségi tőzsdézésről beszéltünk néhány nappal ezelőtt egy korábbi podcastünkben, és hát azt mondtuk róluk, hogy ott alaposan felforgatták a részvény, a nyersanyag, a kriptodevizapiacot a kisbefektetők, de hát úgy tűnik, hogy olyan időket élünk, hogy van egy másik őrület is a részvénypiacokon, ez pedig a SPAC. Ugye ezt úgy írjuk, ez egy betű szó, úgy írjuk, hogy SPAC, csupa nagybetűvel, tehát SPAC, aminek az árfolyama annak ellenére szárnyal, hogy gyakorlatilag üres cégekről beszélünk, gyakorlatilag tevékenység nélkül, bevétel nélkül, profit nélkül. Mégis segíts nekünk egy kicsit összerakni a képet, hogy mi folyik ezeknek a vállalatoknak a részvényeiben.
Hát ugye totális őrület folyik az egész piacon, nagyon durva mozgások voltak, ugye ezek a SPAC-ek tavaly robbantak be igazán a piacra. Most mondok rá néhány példát, ami úgy egészen jól leírja, hogy mik azok a folyamatok, amik itt zajlottak. Például volt a Virgin Galactic, ami Richard Bransonnak az űrhajós cége, ugye ők ilyen turisztikai, kereskedelmi célú űrhajózással szeretnének majd foglalkozni. Az ő részvények például éveleje óta ilyen 130%-ot emelkedtek, ami azért elég durva, pedig azért még ugye nem egy bejáratott üzletről van szó. Aztán van egy másik példa itt van a Churchill Capital, ami még egy SPAC vállalat, majd erre is ki fogok térni, hogy ugye pontosan mi a különbség a Virgin között, meg a Churchill Capital között például. Ugye ez még olyan vállalat, ahol még nem történt meg egy másiknak a felvásárlása, ők csak pletykálnak arról, hogy felvásárolnak majd egy ilyen elektromos autós céget, a Lucidot, és erre a pletykára 2,5-szeresére növekedett az árfolyam. Ez megint elképesztően durva, még csak pletykáról van szó, semmi konkrétumot nem tudunk. A harmadik példa, ami eszembe jut így hirtelen, az a DraftKings. Ők ugye ilyen sportfogadásokkal, online sportfogadásokkal foglalkoznak. Ők tavaly áprilisban kerültek a tőzsdére, és azóta több mint 300%-ot emelkedett az árfolyam.
Aha, de ezek nagyon érdekesek. Egy picit azt elmondanál nekünk egyrészt, hogy mit jelent maga a rövidítés, a betűszónak ez a SPAC, ez mit is jelent magyarul, vagy angolul is persze, és kicsit akkor menjünk már bele mélyebben, hogy mit is érdemes tudni ezek erről az új hát, őrületről. Hogyha én jól tudom, akkor a magyar hallgatók számára például azért is lehet ez újdonság, mert Európában még azért nem nagyon jelent meg ez a sztori.
Nem, Európában ez még abszolút nem egy ilyen jellemző befektetési forma. Ez alapvetően az Egyesült Államokban hódított, és tavaly robbant be nagyon. Ugye, ahogy te is említetted már az elején, hogy ezek a SPAC-ek, hogy ez egy ilyen szó összetétel, angolosan ez a Special Purpose Acquisition Vehicle, és ugye az a lényege, hogy ők egy ilyen üres tőzsdei vállalat, amik felkerülnek rendesen egy hagyományos ilyen IPO-n keresztül a tőzsdére, és akkor miután ők felkerültek, begyűjtötték a befektetőktől a tőkéjüket, ők utána egy ideig nem csinálnak semmit, tehát hogy semmilyen operatív vagy kereskedelmi tevékenységet nem folytatnak, és az egyetlen feladatuk, amit kitaláltak előre, hogy fel akarnak vásárolni egy másik privát vállalatot, ami még nem kereskedett a tőzsdén. Erre van egy adott időtartam, mondjuk, mit tudom én, 2 év, de lehet több is, ugye ez az alapvető egy szerződési forma, vagy ugye a prospektusnak a vállalás, hogy ezre mennyi idő van, meg is lehet hosszabbítani. És akkor utána, amikor megtalálják ezt a kiszemelt vállalatot, akkor egy ilyen felvásárlás keretében felviszik a tőzsdére, És ugye ez alapvetően azért jó a privát vállalatnak, mert így gyakorlatilag egy csomó időt megspórolnak nekik. Sokkal egyszerűbb így felmenni a tőzsdére. Ugye néhány alapvető jellemző, ugye az egyik az volt, ugye mondtuk, hogy ugye körülbelül 2 évig kereshetnek ilyen célpontot, amit a tőzsdére szeretnének vinni. Ez alapvetően meghosszabbítható, tehát akár 3 vagy 4 évig is keresni, de a 2 az a standard. Ami még fontos, hogy mindig egy ilyen meghatározott összegben bocsátanak ki részvényt, tehát mondjuk 10 dollár vagy 20 dollárba kerül egy darab részvény, és hogyha valaki mondjuk árfolyamokat nézeget ilyen spekkeknél, mondjuk a Yahoo Finance-en, akkor azt lehet látni, hogy azért nagyjából a 10 dollár körül mozog az árfolyam a legtöbb ilyen speknek. Ez azért van, mert ugye semmilyen tevékenységet nem folytatnak, és ugye ez az a cash, amit a befektetőktől részvényenként beszedtek a spekhez, úgyhogy így 10 dollár körül mozognak. Aztán, hogyha van valami pletyka, fel akarnak vásárolni egy vállalatot, akkor azért ezek elég durván be tudnak lengeni, mint ugye az előbb a Churchill Capitalnál mondtuk, hogy arról pletykáltak, hogy megvennék mondjuk ezt a Lucid nevű elektromos autó vállalatot, ami a Tesla egyik riválisa is lehet akár, nem biztos, de ki tudja.
Hát igen, azt gondolom, hogy ha most itt sorba állítanánk azokat a cégeket, hogy kik lehetnek a Tesla riválisai, vagy kik szeretnék magukat annak láttatni, azért igencsak a hosszú sor alakulna ki. Legalábbis azért az elmúlt hónapokban bőven akadtak jelentkezők.
Igen, abszolút. Hát ugye ez a Lucid volt az egyik, de hát ugye lehetne még akár a NIO-t is mondani, meg volt egy csomó cég. Azért egyébként azt is érdemes, így csak így eszembe jut ennek kapcsán, hogy például a legtöbb spec, amit bejelentettek, azok is elektromos autókhoz kötődnek. Szóval elég nagy hype alakult ki körülöttük. Így még kicsit a jellemzőkre visszatérve, azzal próbálják még sokszor eladni a befektetőknek ezeket a spekkeket, hogy a részvények mellé ilyen úgynevezett ilyen varantokat bocsátanak ki, ami ugye gyakorlatilag egy opciós jog, amivel még több részvényt vehetnek a befektetők, és általában ezt is egy viszonylag alacsony áron szokták meghatározni, úgyhogy ez még amivel így édesíteni tudják ezeket az ügyleteket. És hogyha megtörtént a tőkebevonás, akkor általában egy ilyen letéti számlán helyezik el a pénzt, ami egészen addig, amíg meg nem találják azt a célpontot, amit fel akarnak vásárolni, az ott csücsül, kamatozik, jellemzően ilyen rövid lejáratú államkötvényekbe teszik be, és ugye magukkal a részvényekkel egyébként lehet kereskedni is, tehát hogyha van valami pletyka, és felmegy, akkor el lehet adni, ha valaki megunta, és talált egy másik befektetést, akkor is ugyanúgy el lehet adni, és ami még nagyon fontos, hogy amikor megtalálták a célpontot, és bejelentették, hogy ezt felvinnék a tőzsdére, akkor ezeket a részvényeket akár vissza is lehet váltani, és ilyenkor kamatostul az eredeti befektetők visszakapják ezt a mondjuk a 10 dollárt, vagy 20 dollárt.
Akkor, hogyha ez kicsit én azt tudnám hasonlítani, mint a legjobb hip-hop zenékre szokták azt mondani, hogy nem a sebesség, hanem az erő a lényeg. Itt most lehet, hogy mintha pont fordítva lenne, tehát mondjuk hogy tudnánk egy klasszikus spec életutat felvázolni, akár mondjuk egy hagyományos tőzsdére lépőkhöz képest. Mi a különbség? Jól értem-e azt, hogy itt mondjuk van szerepe annak, hogy ki mennyire gyors?
Abszolút egyébként. Egy kicsit ilyen taktika is az egész, meg van benne szerintem egy ilyen lottó faktor is, hogyha már valami ez mondjuk hasonlítanom kellene. Ugye egy hagyományos tőzsdére lépőnél, amikor valaki elér abba a vállalati korszakba, hogy tőzsdére kerüljön, akkor ugye általában megkeresnek mondjuk egy ilyen befektetési bankot, a Goldman Sachs vagy a Morgan Stanley-t, és akkor utána ugye elmennek egy ilyen roadshow-ra, marketinganyagot készítenek, egy csomó procedurális, meg ilyen szabályozással kapcsolatos dolog van benne, és akkor utána tőzsdére kerülnek, és akkor onnantól kezdve lehet kereskedni a részvényekkel. Na most ehhez képest a spec annyiban különbözik, hogy amikor eredetileg felmegy, akkor a procedúra az ugyanaz, mint egy ilyen IPO-s cégnél. Ők is elkészítik ezeket az alapvető dokumentumokat, befektetőket gyűjtenek, elmennek a roadshow-ra. Ugye ezt a SPAC-nek az alapító vagy szponzora csinálja, aki ezt az egészet kitalálta, és akkor ők felkerülnek a tőzsdére, lehet kereskedni a részvényekkel, csak ugye nincs semmilyen üzleti tevékenység mögötte. Ez az első része. A második része a SPAC-nek, ez az, amikor egy ilyen célpontot keresnek, akkor ugye nyilván itt a háttérben már elkezdenek a beszélgetések folyni, tárgyalások esetleg a kiszemelt cégekkel. Néha azt is lehet tudni, hogy milyen típusú céget keresnek, egy nagyobb unikornist, fintech céget, űrhajós vállalatot, ugye bármi lehet, és hogyha sikerül megegyezni, akkor utána van egy ilyen szavazás, még csak az sem kell feltétlenül, hogy a befektetők szavazzanak róla, ez is megállapodás kérdése. Lehet, hogy az is elég, hogyha mondjuk egy igazgató tanács arról szavaz a SPAC-en belül, hogy felvásárolják ezt a vállalatot, vagy tőzsdére vigyék. De az a lehetősége mindig megvan a befektetőnek, hogy ezt a részvényt ezt visszaváltsa az eredeti áron, kamatokkal együtt, és hogyha túl sokat váltanak vissza, akkor általában még ilyen privát befektetőket is keresnek, hogy ugye több tőkét tudjanak összegyűjteni. És sokszor, amikor megveszik ezt a vállalatot, akkor nem, ugye nem teljes mértékben vásárolják fel, ezek ilyen üzleti kombinációk szoktak lenni. Sokszor egyébként még az 50%-ot sem ér el a SPAC-nek a tulajdoni hányad ebben a közös kombinált vállalkozásban. Tehát csak annyi a lényege, hogy ők tőzsdére visznek egy másik külsős vállalatot, és ezért cserébe részesedést kapnak belőle.
A mi hallgatóink visszajelzéseiből általában úgy tűnik, hogy nagyon szeretik azt, hogyha egy kicsit néha insider infókat mondunk a portfólió működéséről, úgyhogy én most mondok egy insider infót. Szerintem egy gazdasági újságíró, hogyha egy picit kifogy a kérdésekből, akkor viszonylag könnyű dolga van, hiszen fel tudja tenni azt a kérdést, hogy de hát hogy fest mindez a számok tükrében? Egy kicsit nézzük már meg, légy szíves, hogy fest mindez a számok tükrében, milyen számokról beszélhetünk. Ha eddig jól foglalom ezt a beszélgetésünket, akkor úgy tűnik, hogy a egyfajta alternatívája a SPAC a hagyományos tőzsdére lépésnek, de vajon a számok tükrében mennyire lehet ezt valós alternatívának tekinteni?
Hát szerintem ez egészen elképesztő. Szerintem még maguk a befektetők is meglepődnek, meg azok, akik szerintem már évek óta tőzsdével foglalkoznak, hogy jött ez a SPAC a semmiből. És most mondom a statisztikát, tavaly az Egyesült Államokban az összes tőzsdére lépő vállalatnak a fele ilyen SPAC volt, ami szerintem elképesztően durva. Körülbelül 83 milliárd dollárnyi tőkét vontak be SPAC vállalkozásokra, és körülbelül hasonló értéket a hagyományos tőzsdére lépőknél. Globálisan pedig 331 milliárd dollárt.
Azért ezek hatalmas számok.
Nagyon.
Fogjuk a fejünket, hogy ezek gigantikus összegekről beszélgetünk, az nyilván egyértelmű a mi hallgatóink számára is.
Nagyon, és hát ugye csak még perspektívába helyezve, ugye ez, amit tavaly csináltak a SPAC-ek, az több volt, mint az elmúlt előtte lévő 10 évben összesen, amit ilyenből vittek tőzsdére. Megint statisztika, összesen tavaly 248 darabot vittek fel tőzsdére, ami SPAC volt, 83 milliárd dollár összértékben, és átlagosan 334 millió dollár volt egy ilyen tőzsdére lépő. És még durvább, hogy már 2021-ben alig telt el egy hónap, és már most 118 darab ilyen cég ment a tőzsdére, 35 milliárd dollár értékben. Na most, ha ezt csak megszorzom 12-vel, akkor már majdnem annyi, mint az egész éves globális IPO piac volt tavaly.
Aha. Hát ezek aztán tényleg szédítő számok, de egy picit nézzük már meg azt, hogy vajon minek köszönhető ez a hirtelen berobban népszerűség? Tehát mi állhat a háttérben? Itt is mondjuk Elon Musk mozgatja a szálakat például? Vagy a befektetők keresik az új izgalmas sztorikat? Vagy egyáltalán ti mit láttok, hogy mi áll ennek az egész robbanásnak a hátterében?
Igen, abszolút. Tehát, hogy vannak ilyen motivumok egyébként, hogy ez is egy ilyen tök érdekes történet, hogy a Goldman Sachs-nak van például egy ilyen indexe, ami a nem profitábilis technológiai cégeket foglalja magában. Ebben olyan vállalatok vannak, amik valamilyen szinten kötődnek a tech-szektorhoz, de még soha életükben nem termeltek profitot. Ennek az indexnek 400%-kal nőtt tavaly az árfolyama. Szóval ennek van egy olyan motivum, hogy a befektetők valami izgalmas sztorit keresnek, valami újdonságot, egy ilyen unikornist, hogy ami a következő Tesla vagy Amazon lehet, ezt próbálják megtalálni. Ez egyik ilyen motivum. Aztán ugye már az eredeti példákból is kiindul, hogy volt ugye az űrhajós cég, a Virgin, volt a Churchill Capital, ami az elektromos autós Lucidot akarja tőzsdére vinni, vagy a sportfogadásos DraftKings, tehát, hogy valahogy ezek mindig olyan izgalmas sztorik, valahogy egy olyan vállalat, ami úgy felkapott, van körülötte egyfajta hype, tehát, hogy alapvetően mondjuk nem szőnyeget gyártanak, vagy mondjuk nem tudom, nem hulladékot kezelnek, hanem van valami egy olyan sztori, ami úgy eladható szerintem a befektetőknek, ez is nagyon fontos.
Oké, okay, de ezt... kérdezzek most még egyet, mostantól akkor ez lesz a tőzsdéken, hogy azok lesznek a sztárok, akik mögött van sztori egyébként, amit fel tud kapni, akár nem tudom, a Reddit, vagy mondjuk social media, vagy tehát ezt így fogunk tőzsdézni a következő évtizedekben, szerinted? Hogy a sztorikat keresik majd a befektetők, és hiába lehet nagyon stabil egy instrumentum, és az a cég, ami mögötte van, az egy nagyon jól működő cég. Ha nem tud effektív ilyen sztorikat szállítani, akkor az egészet elfelejtheti?
Én azt gondolom, hogy rövid távon igen. Szerintem igen. Tehát én azt gondolom, hogy most azt lehet látni a tőzsdéken, hogy azok a vállalatok mennek baromira jól, amik mögött van egy tök jó sztori. Az elektromos autógyártók közül, nem tudom, a NIO-nak az árfolyama több mint a 10-szeresére nőtt, de tudok még ilyen példát mondani, van például a hidrogénes cég, akik ilyen, hát ilyen üzemanyagcelles rendszereket gyártanak, a Plug Power a neve, azt mondják, hogy több mint 15-szörösére jött az árfolyamuk az elmúlt egy évben. Szóval ilyen sztorik vannak, ahol ilyen nagy dolgokat látnak a befektetők, és egy kicsit ráültek a spekkeknél is ezekre, hogy ott is nagyon sok ilyen celebritás van, akik mondjuk vagy sztárbefektetők, vagy politikusok, például a republikánusoknál volt egy ilyen vezető politikus, a Paul Ryan, vagy van egy sportsztár is, vagy több is, ugye az egyik ilyen a Billy Bean, aki a Moneyball, vagy a Pénzcsináló című filmből lehet esetleg ismerős a hallgatóknak.
Akit Brad Pitt játszott, őről beszélgetünk?
Igen, jó volt ez. Úgyhogy ilyenek. Tehát hogy látszik, hogy valahogy megpróbálják eladni ugye ezeket az embereknek. Mert ugye, ha belegondolok, ugye a speknek, ugye pont ez a lényeg, hogy nem csinálnak semmit. Tehát gyakorlatilag felmennek a tőzsdére, és akkor te azt abba vásárolsz bele, hogy van valaki, aki majd talán talál valami jó dolgot, amiből valami jó is kisülhet. Úgyhogy ha így belegondolok, akkor azért ez egy elég durva merészlépés egy befektető szemszögéből is. Persze nyilván visszakapod a pénzedet, ha nem tetszik, de ugyanakkor meg lekötöd egy időre a pénzedet, tehát mondjuk nem másba fektetted bele.
Uh-huh. Tehát ezek érdekes dolgokat látunk itt minden szempontból, azt gondolom, hogy érdemes figyelni ezekre a sztorikra, és hát persze csak zárójelben teszem hozzá, hogy érdemes olvasni a portfóliót is, hiszen ti folyamatosan beszámoltok ezekről a dolgokról. Nézzük már meg azt, hogy milyen nagyobb tranzakciók voltak mostanában ebben az egész SPEC világban? Lehet-e azt tudni, mi volt a legnagyobb durranás?
Hát a tavalyi évnek a legnagyobb ilyen, hát nem is azt mondom, hogy a legnagyobb sztori, de a legnagyobb SPEC tranzakció mindenképpen, az a Bill Ackmanhez köthető, egy igaz ilyen sztár befektető, szerintem nagyon sokan ismerik, sokat szerepel a médiában, és egy elég ismert, őrült figura egyébként. Az ő cége, a Pershing Square Tontin 4 milliárd dollárt szedett össze tavaly, és ehhez még hozzájárult a saját hedge fundja is több mint 1 milliárd dollárral, és az a célja, hogy egy ilyen érett unikornist vásároljon be, ami hosszú távon is jól működhet. Például voltak olyan pletykák is egyébként, hogy ő vásárolna fel az Airbnb-t, aztán ugye az Airbnb tőzsdére ment nem ilyen speken keresztül, hanem a hagyományos módon, de például ez is felmerült pletykaként, de ők még egyelőre nem találtak ilyen befektetést. És csak hogy mennyire durva ez a 4 milliárd dollár, hogyha megnézem a tavalyi év legnagyobb tőzsdére lépőit az Egyesült Államokban, akkor az látható, hogy ez a Bill Ackmanhez köthető SPEC több tőkét tudott összegyűjteni, mint a Warren Buffett, vagy hát inkább a Berkshire Hathaway által is támogatott Snowflake, ami ilyen big data elemzéssel foglalkozik. Ők 3,9 milliárd dollár tőkét tudtak bevonni, de többet vontak be, mint az éppen említett Airbnb is, amit ők akartak felvásárolni. Az Airbnb 3,7 milliárd dollár tudott összegyűjteni. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Tontin SPEC nagyobb lenne ezeknél piaci kapitalizáció szempontjából, de arra felhívja a figyelmet, hogy ez már bőven a hagyományos IPO-k tőkebevonási képességével vetekedő forma.
És egyébként voltak botrányok is ezekkel kapcsolatban? Mert amikor azt feltételezném, hogy ahol ilyen pénzek forognak abban a világban, ott azért könnyen bele lehet futni kicsit ilyen kétesebb dolgokba is.
Abszolút voltak botrányok, és ugye pont ez a probléma egyébként ezekkel a SPEC cégekkel, hogy összeszedik a tőkét a befektetőktől, keresnek egy célpontot, aztán valamit találnak. És ugye kevés, esetleg az átvilágítása a cégeknek az nem feltétlenül olyan minőségű és mélységű, mint mondjuk egy hagyományos tőzsdére lépés esetében, mert ugye ott amikor hagyományosan mennek tőzsdére, akkor ott azért a befektetési bankok is ott vannak mögötte, ott azért jóval komolyabb egyeztetések vannak sokszor, és ez nem azt jelenti, hogy nincs semmilyen átvilágítás egy SPAC-nél, de azért van egyfajta minőségbeli különbség. Hogyha egy példát kellene mondanom, akkor az egyik ilyen nagyon durva botrány sztori tavaly a Mikolához volt köthető. Ők tavaly júniusban mentek tőzsdére, és a SPAC-et még ugye előtte hozták létre, ezt egy Steven Gerske nevű fazon hozta létre, aki a General Motorsnak korábbi alelnöke volt, előtte pedig a Morgan Stanley-t töltött be nagyon magas vezetői pozíciót, autóipari elemzéssel foglalkozott. Tehát ez nem olyan emberről van szó, aki mondjuk nem ismeri az autóipart, és ők találták meg ezt a Nikola nevű céget, amit egy Trevor Milton nevű figura alapított még 2014-ben, ő az alapító és a vezető, és ők hidrogénhajtású teherautókat szeretnének gyártani, de még soha egyetlen egy ilyet sem csináltak.
Meglepő módon, igen, hát sok sikert kívánunk.
És ugye ez egy koncepció működött, állítólag volt ugye egy ilyen prototípus is, ami már működött, arról készült egyébként egy ilyen YouTube videó, és azt lehet látni a videóban, hogy innen a háttérből ugye hegyről gurul le a kamion, és akkor ugye olyan, mintha nem is ülne benne senki, tehát még egy kicsit ilyen, mint egy ilyen önvezető sztorit is bedobtak volna. És utána ugye egész felkapott vált ez a Nikola, tök jól mentek, ugye maga a hidrogén is egy olyan sztori, amiben ilyen nagy lehetőséget látnak a befektetők, hogy majd itt minden nap ilyen hidrogénhajtású autó fognak menni az utakon. Azért szerintem ettől még messze vagyunk, de nagyon felkapott volt, és annyira, hogy egyébként a General Motors is egy stratégiai partnerséget akart kötni a Nikolával, és egy 11%-os részesedést akartak belőle venni. Igen, ám csak utána, nem sokkal később, ez már ősszel volt, vagy augusztus vége, jött a Hindenburg Research, akik ilyen shortos cég, ők ugye arra állnak rá, hogy keresnek olyan vállalatokat, amik, hát mondjuk úgy, hogy a tilosban járnak, vagy esetleg nem annyira jók, mint ahogy a befektetők gondolják, és ők gyakorlatilag egy ilyen tök hosszú riportot írtak a Nikolával kapcsolatban, ahol megvádolták őket, hogy ez az egész egy kicsit ilyen kamuszagú, és a kamion, ami legurult a lejtőn, az ugye nem is a hidrogénhajtásnak köszönhető, hanem a gravitációnak köszönhető.
Magának a lejtőnek, igen.
Igen. És hát azért elég sokan meglepődtek, de ami nagyon durva volt, hogy ugye azt várna az ember ilyenkor, hogy akkor kijön a Nikola és azt mondja, hogy nem, már pedig az az egész kamu, a mi kamionunk működik. Ugyanakkor ezt nem cáfolták meg. Nem ismerték el a vádakat, de nem cáfolták meg, és ugye ennek az a ki nem mondott következtetés, hogy akkor ez a kamion valóban nem működött. És hát elég sokat lement az árfolyam, úgyhogy ez egy ilyen nagy botrány sztori volt, és utána ezt a Trevor Miltont is hát kirúgták a vállalatból, a General Motors kihátrált a stratégiai partnerségből, úgyhogy ott azért elég nagy dolgoknak kellene történnie, hogy ez még egy jó sztori legyen szerintem.
Azért ez nagyon érdekes, hogy ilyen gigavállalatok is tudnak involválódni ilyen zavaros sztorikba, mint mondjuk a General Motors. Azért ez szerintem ez különleges, pláne úgy, hogy mondjuk ők azért elég komoly szakmai háttérrel rendelkeznek ahhoz, hogy utána járjanak ezeknek a sztoriknak. De hogyha most kicsit beszéltünk ezekről a visszaélésekről, meg szürke zónákról, meg zavarosban halászásról, akkor mit gondolsz, hogy mondjuk mennyire kockázatosak ezek a spekek? Például személyesen te befektettél ilyenekbe? Vagy általánosságban mondjuk egy klasszikus tőzsdei jelenléthez képest mennyire jelentenek több kockázatot?
Hát én személyesen nem fektetnék bele, ez a 100%-os őszinte véleményem. Én aktívan kereskedek, a legtöbb cég, amit szerettek és amivel belefektetek, azok inkább ilyen hagyományos iparágakhoz köthető, például az olajiparhoz, részbányászat, uránium. Én ezeket szeretem, ahol van valami megfogható dolog mögötte, tehát hogy nem csak a hype-ra épülnek, vagy tényleg valami olyan katalizátor van mögötte, ami majd felhagyja az árfolyamot, aminek reális esélye van, hogy bekövetkezzen. Tehát például arra sokkal hamarabb fogadnék, hogy mondjuk kilábalunk a koronavírus járványból, mint arra, hogy mondjuk nem tudom, a NIO lesz a jövőnek a nagy elektromos autógyártója.
Uh-huh. És egyébként, hogyha valaki mégis úgy gondolja, hogy ő ebbe szeretne tenni pénzt, akkor mondjuk mi az, amire mindenképp figyeljen, vagy miket érdemes megvizsgálnia?
Amit mindenképpen figyelni kell, hogy nagyon fontos, hogy milyen struktúrában működnek a spekek. Ez azért nagyon fontos, mert sokszor ez ilyen kicsit így a radar alatt megy, hogy begyűjtik a tőkét a befektetőktől a szponzorok, vagy akik ugye kitalálják ezt a spekket, és ők maguknak egy 20%-os részesedést általában beraknak a vállalatba, de emögé készpénzt nem raknak bele. Na most ennek az a következménye, hogy amikor megtörténik a felvásárlás, akkor ez felhigítja a részvényesi tőkét. Tehát gyakorlatilag minden egyes részvény mögött nem mondjuk 10 dollár áll, hanem csak mondjuk 6-7 dollár. Tehát van egy ilyen trükkös költsége ennek a speknek, ami majd csak a felvásárlás után fog úgymond realizálódni. És ugye gyakorlatilag a spekkes befektetők azok, vagy akik még ugye az akvizíció előtt vásárolják meg a részvényeket, akik ennek megfizetik úgymond a költségeit. Úgyhogy erre mindenképp érdemes figyelni, de nem minden speknél van ez a struktúra, de a legtöbbnél igen. Tehát például mondjuk a Bill Ackman-es spek, amit ugye az előbb mondtunk, hogy a legnagyobb spek volt tavaly, ott például nincs ilyen struktúra, ők nem kaptak ilyen tulajdoni jogot a cégben, tehát hogy ez egy sokkal tisztességesebb forma a befektetőkkel szemben.
És milyen befektetési stratégiát érdemes követni annak, aki ebbe tenni a pénzét? Meg lehet itt határozni valamilyen követendő irányvonalat vagy stratégiát?
Alapvetően én két megoldást látok. Ugye nyilván az a legjobb, hogyha már valaki eleve tud részesedést szerezni egy ilyen spekben, és akkor ugye ő megkapja 10 dolláron mondjuk a részvényeket, mert akkor ugye gyakorlatilag olyan nagyon sokat nem veszíthet vele. De ami szerintem ilyen átlagember szempontjából is elérhetőbb, hogyha mondjuk találunk egy olyan spekket, ami mögött valami olyan szponzor áll, mint mondjuk ez a Bill Ackman, vagy valaki, aki ismertebb, tényleg nagy szakértelemmel rendelkezik, csinált már ilyeneket. Tehát, hogy van egy hitelességi faktor benne, és mondjuk nem csak celebritás. És hogyha felrepül mondjuk esetleg egy-egy ilyen pletyka, hogy találtak egy remek céget, akkor esetleg az egy jó beszálló pont lehet, és amikor tényleg megvalósul a tranzakció, akkor el lehet adni. Nyilván ebben azért benne van az a kockázat, hogyha mégse jön össze a deal, akkor azért elég sokat lehet rajta bukni. Ez az egyik. A másik esetleg, ami még szerintem valid stratégia lehet, hogyha már tudjuk, hogy mit vásárolnak, meg tudjuk, hogy ez az akvizíció meg fog történni, és akkor utána tényleg megnézzük a vállalatot, hogy látunk-e benne fantáziát. Például ugye mondjuk a Richard Branson-nak a Virgin Galactic, az lehet, hogy mondjuk egy ilyen cég lenne.
Itt záró kérdésként kicsit menjünk már bele abba, hogy hogyan teljesítettek maguk a spekek így az elmúlt időszakban, vagy eddig. Te mit látsz, milyen eredményeket látsz ezek mögött, a pénzek mögött, amikről beszéltünk, hogy óriási és gigantikus összegek vannak benne. A teljesítményük ehhez képest mondjuk milyen?
Borzalmas a teljesítményük. Tehát, hogyha mondjuk az elmúlt éveknek az átlagos teljesítményét nézzük. Tavaly októberben jelent meg egy ilyen tanulmány, amit a Stanford és a New York Egyetem közösen készített ezeknek a vállalatoknak a teljesítményéről, és ott azt lehet látni, hogy 2019 és 20 között azok, amiket megvizsgáltak, tehát kb. Egy ilyen egy-másfél éves időtávban, 3 hónapon belül mínusz 3% volt az átlagos hozam, 6 hónap mínusz 12%, 12 hónap mínusz 35%. Azért ez elég rossz szerintem. Annyi mencsváruk van, hogy ahol esetleg ilyen nagyobb nevek álltak, mondjuk ilyen korábbi CEO-k vagy vezetők, nagyobb vállalatokat menedzseltek, vagy sztárbefektetők, ott azok egy kicsit jobban teljesítettek, de még így is mínusz 6% volt egy éves távon a hozamuk ezeknek a cégeknek is. De azért nyilván vannak kivételek, tehát hogy itt pont ez az a lottó faktor, amit az elején is említettem, hogy ha valaki jól belefog egy cégbe, és tényleg jól válasz, mondjuk ezt a sportfogadással foglalkozó DraftKings-et, vagy a Virgin Galacticot, akkor azzal tök sokat lehet keresni, de azért a nagy átlagban nem teljesítenek jól.
Aha, hát akkor ez így még érdekesebb az egész sztori szerintem azzal, hogy ilyen brutális összegek vannak bennük, és a teljesítményük pedig azért, hát finoman szólva is pocséknak nevezhető. Szerintem fogunk még róluk beszélni itt a következő hónapokban, és biztos vagyok benne, hogy a portfólión is az olvasóink találkozhattak majd a spekekről szóló cikkekkel. Én Szemán Ákos kollégámnak köszönöm szépen a beszélgetést, és nektek köszönöm szépen a figyelmet, és azt szeretném kérni, hogy kövessetek be minket Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is, és hamarosan újabb podcasttel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!